Mennyi atyám áldok és dicsőítelek azért, mert kegyelmes vagy hozzánk, és megengedhet, hogy ezen a délutánon újra együtt lehetünk testvéreinkkel. Köszönöm neked ezt az alkalmat, és köszönöm neked, hogy most olvashatjuk ígéret. Köszönöm neked azt, Uram, hogy most szólni fogsz hozzánk. Segíts minden más kivetni most elménkből, szívünkből, hogy tudjunk rád figyelni, hogy te megértethesd velünk ígédet. Kérlek téged, Uram, munkálkodj így bennünk ezen a délután. Amen.
Kedves testvéreim, ma délután az Efézusiakhoz írott levél 6. részéből olvasunk egy néhány igeverset. A 10. verstől a 13. versig, majd a 18. verstől a 20. versig fogjuk felolvasni Isten igéjét. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Amen.
Mindenkor lévén, éve vigyázz!
nagyon szép igeszakasszal foglalkoztunk az utóbbi időben, vasárnaponként, és a hétköznapokon is olvashattunk minden nap ezekről a fegyverzetekről. Nagyon tetszett nekem már gyerekkorom óta ez az igeszakasz. És úgy megragadta a figyelmemet a 11-es igevers, ami nagyon kihangsúlyozza azt, hogy vegyétek fel Istennek minden fegyverét. Nem egyiket, nem másikat, hanem mindegyiket. De azt hiszem, hogy hallottunk már erről sok tanítást, én nem erről akarok beszélni. Egy csodálatos összehasonlítása ez az igeszakasz egy katonával. Felsorolja itt a fegyverzeteket, ebben van védő is, támadó is, de úgy mindegyik közelharchoz való. Ugye még ha nyilakat is vesszük, az is egy pár, úgymond 10 méterről volt csak hatásos. Mindegyik csak közelharchoz való. És mind gondolkoztam rajta már fiatal koromban, gyerekkoromban is, hogy Pál apostol az imádságot miért nem hasonlítja össze egyik fegyvernemmel sem. És nem értettem. Aztán kezdtem érteni, mikor így nőttem fölfele, valamit kezdtem érteni belőle. És aztán, amikor katona voltam, és elmentünk lövészetre ágyúval, akkor megértettem. A legelső tüzet, mikor megláttam, úgy több 10 kilométerre tőlem becsapódni egy hegyoldalba, akkor megértettem. Valahogy ez az igevers akkor eszembe jutott rögtön. Imádkozzatok, én érettem, aki a fogságban vagyok. Nem ott közel hozzátok, nagyon messze. Nem tudta akkor Pál apostol összehasonlítani az akkori fegyverekkel. Most mi összetudjuk. Ha imádkozunk, így bombázhatjuk az ördögnek az állásait, az ördögnek a fészkét. Közelharchoz használhatjuk a többi fegyvereket. Mikor úgy személyesen támad bennünket, piszkál bennünket. De másokért imádkozni, másokon segíteni, és úgy támadni az ördögöt, nem tudjuk máshol, csak imádsággal. És akkor megvilágosodott előttem, hogy mit is jelent ez. Mit is jelent imádkozni, szüntelen, állhatatosan, Istennek szentjeért, másokért. Akkor kezdett úgy megvilágosodni előtte, és fontossá válni az, hogy imádkozzak. Nem csak magamért, hanem imádkozzak testvéreimért. Imádkozzak azért, aki eszembe jut. Lehet, hogy messze van tőlem. Talán keveset tudok róla, de imádkozni tudok érte. Így vannak ma is ismerőseink. Vannak aztán gyülekezetben, mondhatjuk azt, hogy betegeink, akik ágyhoz vannak kötve, akik nem lehetnek itt mellettünk, akiket nem bátoríthatunk most itt az igével közvetlen, de imádkozhatunk értük. És erre hívja fel Pál apostol a figyelmünket. Ezt akarja most üzenni Isten nekünk, hogy könyörögjünk mindig, imádkozzunk. Legyen ez fontos számunkra. Imádkozunk a lélek által, úgy, ahogy a lélek akarja, úgy, ahogy mondja nekünk. Hiszen eszünkbe juttatja mindig, hogy kikért kell imádkozzunk. Biztos a testvérek is ezt megtapasztalták nagyon sokszor. Egy-egy személy eszünkbe jut, és nem tudunk a gondolattól megszabadulni. És olyankor letérdelhetünk, és imádkozhatunk. Mert olyankor tudjuk azt, hogy Jézus, Isten nehezíti szívünkre azt a személyt. És szeretném még egyszer kihangsúlyozni, amit ebben az ige szakaszban többször is kihangsúlyoz az ige, hogy annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Én kívánom magam számára, de ugyanakkor testvérek számára is, hogy tegyük ezt, vegyük fel Isten fegyverzetét nap, mint nap, és Hadd végezzünk el minden nap mindeneket, úgy, hogy az ige buzdít bennünket. Most az énekkar szolgálatát fogjuk meghallgatni, és az énekkar szolgálata után pedig Szabó Gyulánét kérjük egy költeménye.
Azok közé, a versek közé tartozik, amelyiket sokan ismernek, én is ismertem, de valahogy nem volt eléggé egyértelmű a számomra, kicsit homályos volt. Aztán ráakadtam egy költeményre, ami a mindennapi életünkre lebontotta ezt a verset, ezt az ige verset. Ezt a költeményt szeretném megosztani a testvérekkel. Johnson, Nana Baranam, mit használ az embernek? Máté 16:26. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de az ő lelkébe kárt val? Ez azt jelenti, mit használ az anyának, ha a lakását szépen berendezi, de annak lakóit elhanyagolja? Mit használ az apának, ha gazdagságot szerez családjának, de az irántuk érzett szeretetet elveszíti? Mit használ a fiúnak, ha dicsőséget szerez családjának, de szívében elfogyja a szülői tiszteletet? Mit használ a leánynak, ha igyekszik, hogy szép és bájos legyen, de a tisztességével nem törődik? Mit használ a hívőnek, ha teológiai ismereteit gyarapítja, de hitében hanyatlik? Mit használ az egyháznak, ha a templom toronya felhőkig ér, de az Isten tiszteletre senki sem jár? Mit használ az embernek, ha bibliai alapismeretekkel foglalkozik, de nem teszi, amit Jézus parancsol? És mit használ neked és nekem, ha az egész világ örömét és barátságát megnyerjük, de a békességet és Urunkkal való közösséget elveszítjük? Amen.
Az énekart kérjük, hogy dicsőítse Úr Istenünket, az énekar szolgálata után pedig Végház Zoltánét kérjük.
Élményemet osztanám meg most a testvérekkel, egy eléggé frisset. Ahogy férjemmel járunk két hetenként Kolozsvárra, nagyon-nagyon különböző emberekkel hoz össze Isten, és olyan érdekes visszatekinteni és figyelni, hogy ki által mit, hogy tanít Isten. Nagyon különböző szociális, társadalmi háttérből jövő emberek. Az utolsó előtti kezelésen, üdülésünkön, amikor voltunk, éppen egy bíró úrral kerültünk egy szobába, Domnul Magistrát, aki életébe sok kemény ítéletet hozott. Ott is dolgozott a kórházi ágyon. Mialatt az infúzió, a kemény gyógyszer csöpögött az erejébe, állandóan telefonon dolgozott, úgymond, két telefon is volt mellette, hol egyik, hol a másik, hol mind a kettő csörgött, és parancsokat osztogatott, és tanácsokat adott, és volt munkatársai, hívták, és azt így csináld, azt úgy csináld, majd megmutatom, jó, keményen, hangosan beszélt. Hát délbe kerültünk be a kórterembe, én este 8 után mentem el, és még nem lehetett hozzászólni. Mondta is a férjem 2-3-szor, úgy csendesen megjegyezte nekem, hogy lehet ezt az embert megközelíteni. És én meg csak azt figyeltem, hogy ő egy szót nem szólt már, mint a férjem, amíg bent voltam. Másnap reggel, mikor bementem, már sokkal szelidebb, csendesen hangon ez a bíró úr beszélgetett a férjemmel. És mikor készültünk eljönni, mielőtt jöttünk volna persze, úgy, ahogy máskor is tenni szokta, egy olyan csendes alkalmat kifogott, és mondta, hogy uraim, most én elmegyek, itt mindannyian betegek vagyunk, nem tudom, ha még találkozunk-e, de imádkozni szeretnék. És az infúziójával együtt ez a bíró úr felállt. Imádkozott a férjem, és utána a Bibliáról is szó esett, és azt mondja, hogy Neki nagyon apró betűs a Bibliája, nem tudja olvasni. És mondom, hogy itt van a mi új szövetségünk, csak az volt nálunk románul, illetve ott benne a korteremben, meg zsoltárok, elég nagybetűs, szívesen odaadjuk. De hát csak úgy ingyen? Hát persze, hogy ne. És azt mondja erre, hogy románul, tiszteletes úr, akkor kérném szépen, az én lelkemnek írjon valamit bele. Írt, és odaadta, és azt mondja, hogy elkérhetném a telefonszámot is, ha valami lelki problémám lesz, szívesen felhívnám. Hogyne, és telefonszámot cseréltek. Na, ez volt 3 vagy 4 hete, és múlt héten, amikor voltunk, egy egész más csapattal kerültünk egy szobába, úgymond, 4 vannak betegek. Az egyik az volt, akivel a múltkor is együtt voltunk, Piátványámcról, és meg is jegyeztem nagyon halk szavú, alig lehetett a hangját hallani, hogy Domnul Părinte lați blânzit pe Domnul Magistrat, hogy megszelídítette, hát nem ő szelídítette meg, hanem a Jóisten lelke hozzá is szólt, mert neki is lelke van. De most épp a mellettünk fekvő beteg egy hajléktalan volt. Körülbelül egy 55 éves, az arcára ráírva az ital, a szenvedély, a hajléktalanság nyomai és szenvedése, de testileg is gyenge volt, már felkelni sem tudott. És első reggel felajánlta nekem, hogy nem viszem el a kenyér adagját, mert nem használja el. Ez a női manap utáni szerdán volt, és csak annyit válaszoltam neki, hogy röviden, hogy nem. Hát ő nem tudta, hogy én nem hazamegyek, hogy nem kolozsvári vagyok. És a férjem rám nézett, és azt mondja, hogy ez is ember. Beszélgess úgy vele, mint mással. És rögtön beugrott a Zsoltár 24 első verse. Az Úré a föld, és annak teljessége. A föld kereksége, és annak lakósai. És eszembe jutott, ami foglalkoztatott az azelőtti napokban, hogy új szemekkel látni nem csak Isten teremtett világát, hanem Isten teremtményeit, az embereket. És akkor láthatom új szemmel, ha Isten adhat nekem új szívet és új szemet. Ott azonnal felfohászkodtam úgy magamban, bocsánatot kértem Istentől, és a lehetőségekhez képest igyekeztem ennek az embernek segíteni. Nem sokkal később jött a beteggondozó, és kérte tőle, hogy na van-e pénzed, mert valamit vásárolnunk kell neked, ugyanis vizsgálatra kell menni, és szegényesen elhagyatottan feküdt ott. És azt mondja, hogy nem bánj, nincs pénzem, és na, kivettem a pénztárcámból valamennyit, odaadtam a beteggondozónak, elment. Később majd a férjem úgy, ahogy szokott, vele is beszélgetett. Egyenesen, mikor már fel tudott ülni az ágyon, és mondta neki, hogy nézd, beteg vagy te is, én is. Halálos betegek vagyunk. Nem biztos, hogy meggyógyulunk, de ha meg nem térsz, egyenesen a pokolba mész, ez biztos. De Isten téged is szeret, és az Úr Jézus érted is meghalt, és meg akar menteni. És imádkozott. Nem sokat válaszolt ez az ember, de figyelte. Másnap mielőtt eljöttünk volna, látta, hogy készülődünk, és az ágy alatt volt egy jó nagy műanyag zsák, mint egy nagy szemetes zsák, abba volt a kis cókmókja. Hát egy negyed órát ott kotorászott benne, és végül látom, hogy pénzt vett ki, oda hívott, és ide akarta adni. Hát ebből megértettem, hogy ez az ember az evangéliumból valamit megértett. Hogy mennyit és mi lesz vele, nem tudom. Persze, azt nem fogadtam el, de egy nagy lecke volt ez nekem, hogy Istennek teremtményei az övéi, Isten mindenkit egyformán szeret, az Úr Jézus mindenkiért meghalt, és amíg lehelet van benne, addig ő is megtérhet az Úrhoz. Hát, szeretném, hogy ne felejtsem el ezt a leckét.
Most újra a zenekor fog szolgálni, és a zenekor szolgálata után pedig Szabó Vanuska testvérne.
Itt van, gyerekkoromban is szerettem ezt az éneket énekelni, és most is jó volt együtt énekelni a gyülekezettel. És olyan jó, hogy mi hívő emberek imádkozhatunk, megszólíthatjuk a hatalmas Istent. Nem csak ő szól hozzánk igény keresztül, vagy akár körülmények által, hanem mi is megszólíthatjuk őt. Egy verset olvasgattam mostanában, és ezt szeretném elmondani. Öröm, bánat, kérés, hogy tegnap és ma, és örökkön örökké mindig ugyanaz vagy, megváltó Krisztusom, boldog biztonságom, szüntelen örömöm, jó, ha minden reggel újra megköszönöm. Tegnap megváltottál, ma itt vagy én velem. Holnap te vársz engem az atyai háznak kitárt kapujában. Végtelen kegyelem, újra beragyogja minden új reggelem. De ha megdöbbent, hogy én ugyanaz vagyok, mozdul az óember, sír a régi panasz, és csak gyengeséget, foltot, hiányt látok. Újulásért akkor te hozzád kiáltok. Te, aki ugyanaz vagy, tegnap, ma és örökre, tégy újjá, a régi akárhogy kötöznem, hogy ne tartson vissza, ne gátoljon semmi, hozzád napról napra hasonlóbbá lenni. Akármilyen tűzben, akármilyen áron, kegyelmedet kérem, szent lelkedet várom. Segítsen a régit levetnem, letennem. Irgalmas arcodat formálja ki bennem. Amen.
A zenekar szolgálatát újra, és aztán pedig Nagy Tamás, kérjük a bizonságtételt. Thank you.
délelőtti bibliaóra ige fogott meg József történetéből olvastunk egy részletet, és megragadott az, hogy József mennyire bízott az ő Istenében, reménykedett benne, belekapaszkodott Isten ígéretében. Ugye József, amikor még fiatal volt, kapott egy ígéretet álom által, hogy majd az ő testvérei és szülei is leborulnak előtte. Nem azért, mert ő valami nagy ember lesz, de Isten ezt megígérte neki, és ő bízott ebben. Akkor is, amikor a börtönbe került, és amikor kilátástalannak tűnt az ő helyzete, amikor elfelejkezett róla a pohárnok, akkor is bízott az ő Istenében. És megszégyenültem, hogy sokszor mennyire bátortalan vagyok, mennyire nem kapaszkodok bele Isten ígéreteiben. Ugye, ha megfigyeljük az Ószövetséget, sok olyan hithősünk van, aki belekapaszkodott Isten ígéretében, és hitáltal győzött. Hitáltal beteljesült minden egyes szó, amit Isten mondott neki. Én kívánom először magamnak is, a testvéreknek is, hogy kapaszkodjunk bele Isten ígéreteibe, mert nem szégyenülünk meg soha, és hitáltal ezek megvalósulnak életünkben. El szeretnék olvasni egy részletet az Ígéret szerint című könyvből, ami megragadott engem. Szegény gyámoltalan ember, tehetetlenséged nehéz vagonját kapcsold az ígéret mozdonyához, és az végigvontott téged a kötelesség és az áldás pályáján. Bár inkább vagy halott, mint élő, bár több a gyengeséged, mint az erőd, ez nem befolyásolja az isteni ígéret bizonyosságát. Az ígéret ereje abban rejlik, aki az ígéretet tette. Tekinteted fordíts hát magadról Istenre. Ha erőtlen vagy, borulj az Isten ígéret kebelére. Ha halottnak tartod magad, légy eltemetve abba a sírba, ahol az ígéret csontjai fekszenek, és mihelyt megérinted őket, életre kelsz. Kívánom magamnak is és a testvéreknek is, hogy tegyük ezt, és szeretném biztatni a testvéreket. Sokszor olyan nehéz összehozni a szolgálatokat, és megszólítunk sokszor sok testvért, és nem igen vállalják a szolgálatokat. Biztatom a testvéreket. Isten megváltott gyermekei vagyunk. Hát úgy gondolom, hogy Isten megérdemli tőlünk, és testvérek által növekedhetünk a hitben, hogyha amit kaptunk őtől elmondjuk itt a gyülekezet előtt. Biztatok mindenkit, hogy ne kérleltessük magunkat, hanem vállaljunk szolgálatokat vasárnap délutánonként, és a jó Isten megáldja életünket. Amen.
Thank you.
Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntünk ma délután is itt az Úrházában, akik eljöttünk, hogy testvéri közösséget gyakoroljunk egymással, és Isten igéjét is meghallgassuk. Most az énekkar szolgálatát kérjük, és azután majd az ige hirdetés fog következni. Az Efézusi levél egyik sajátossága az, hogy semmiféle hibát, vagy bűnt, vagy eretnekséget nem nevez néven Pál többi írásaitól eltérően, hanem arra helyezi a hangsúlyt Pál apostol, hogy az olvasók értékeik Isten magasztó célját, amelyeket a gyülekezet számára tartogat. És ha elkezdjük olvasni az Efézusiakhoz írott levelet, akkor Pál apostol szinte egy lélegzetvételre nagyon sok csodálatos dolgot elmond Isten tervéről, és arról, hogy mit is tartogatott Isten azok számára, akik hisznek ő benne. Amit Pál leír az Efézusiakhoz írott levélben, ahhoz egy jó néhány évnek el kellett telnie, míg azokat ő megértette. Amikor az Úr megállította őt a damaszkuszi úton, akkor a megtérésekor azt kapta, hogy választott edényem leszel, és a pogányokhoz fogod elvinni az én nevemet. Aztán Pál apostol mégis a zsidók közt kezdte a szolgálatát először, próbálkozott a rokonság, úgymond a rokonság közt. Aztán, amikor elindult a misszió útjára, az első útja mindig a zsinagógába vezetett, de aztán azt vette észre, hogy sorozatosan ellenállásba ütközik az a szolgálat, amit ő akar végezni az Úr nevében. És mintha az Úr ezek által az ellenállások által úgymond a helyes vágányra akarta volna terelni Pál apostolt. Nem hibázott ő azzal, hogy hirdette az evangéliumot a testvéreinek. Mert tudjuk a rómaiakhoz írott levélből, hogy milyen szenvedélyesen és milyen mély vágyódással akarta azt, hogy a zsidó nép megtérjen. Mindenki, akiké az ígéret, akiké az atyák, és akiké minden. És nagyon fájt Pál apostolnak az, hogy nem sok zsidó ember szívébe talált visszhangra a hirdetett ige. Aztán, ahogy elindult a missziós útjaira, azt tapasztalta, hogy Isten gazdagon megáldja az ő szolgálatát. Emberek térnek meg, pogányok térnek meg, akik soha nem hallottak még Istenről addig. Nyílik meg az evangélium, és az egyik levélben azt mondja, hogy Isten nagy kaput nyitott nekem az evangélium hirdetésére. Azt is hozzáteszi nyomban, hogy az ellenség is sok. De ott van a kapu, ott van a lehetőség is, és kitárulkozott. Aztán először a testvérek elég fenntartással kezelték azt, amit Pál apostol végzett a pogányok közt. Még szinte kérdőre is vonták, hogy hát merre jársz, mit csinálsz, de aztán az Úr meggyőzte őket arról, hogy Pál a helyén van, és amit csinál, az jó. És az Úr igazolta, gyülekezetek alakultak meg. És valami kezdett Pál apostol előtt felderengeni. Amikor azt a kijelentést kapta az Úrtól, hogy választott edényen vagy, hogy vidd el az én nevemet a pogányok közé, ez egy nagy titok volt a számára. És mint friss hívőnek, én nem tudom, hogy mit értett meg ebből Pál apostol akkor. Hogy vajon mi lesz az én szolgálatom, vagy mit is jelent ez valójában. De aztán fokozatosan kibontotta Isten ezt a csodálatos tervet, ezt a titkot Pál apostol lelki szemei előtt, és mindjárt, amikor kezdtek megtérni az emberek, akkor úgy írja ezt le az Efézusi levél második részében, hogy Isten egyeseket megbékéltetett önmagával. És azok a haragos és megkötözött és bűnnel terhelt emberek felszabadultak az evangélium hirdetése nyomán. Pál apostol tapasztalta azt, hogy Isten kegyelme mennyire át tud formálni egy pogány embert, aki semmilyen vallásos neveltetésben nem részesült. Semmi jó hatás, úgymond jó lelki hatást nem kapott se gyerekkorába, se fiatalkorába, se felnőtt korába. De hirdette neki Pál az igét, az ige célba talált, és emberek változtak meg. És ezt úgy fogalmazta meg Pál apostol, hogy Isten megbékéltette magával ezt az ellenséges embert. Aztán azt is észrevette Pál, hogy ahogy kezdenek megtérni az emberek, hát biztos, hogy voltak nekik az előbbi életükből rendezetlen dolgaik. Megtért egyik, megtért a másik. És ezt úgy fogalmazta meg Pál később, hogy megbékéltette egymással is őket. Mert az evangéliumnak van egy ilyen eredménye is, testvérek, hogy az addigi ellenséget megbékülnek, kibékülnek, rendeződik a viszony. Mert aki őszintén megtér, az elfelejti a múltat, az fátyolt borít rá, Isten kitörli az emlékezetéből ezeket a dolgokat, és teljes békességet és örömöt ad a szívébe. Nincs már többet ellenség. Mert Isten eltörli ezeket az indulatokat. Aztán tovább bontakozott ki ez a titok, amit Pál apostol többször is így mond, hogy titok, hogy ezeket az Istennel és egymással megbékült embereket egy testben, az egyházban, a gyülekezetben egyesítette. És Pál apostol előtt ez egy olyan hatalmas titok, és egy olyan hatalmas megvilágosodás volt, hogy azok az elidegenedett és megkötözött emberek hogy tudják most már egységes szívvel magasztalni az Urat. Mennyire tudják egymást szeretni, és milyen nagy hatása van annak az igének, amit Isten rábízott. És ennek a magasztalását, vagy ennek a feltárását teszi Pál apostol, mindjárt az Efézusi levél első részében, és erről a kinyilatkoztatásról, valósággal elragadtatással és túláruló örömmel beszél, és mintha egy hirtelen gondolata támadna, és azt mondja, hogy én könyörgöm és imádkozom értetek, hogy Isten adja meg nektek is a bölcsességnek és a kijelentés, a kinyilatkoztatásnak a lelkét. Nem másodkézből, ne tőlem halljátok csak, hanem Isten adja meg nektek személyesen, első kézből. Egyenesen az Úrtól személyesen rácsodálkozni arra, hogy mit tud Isten megtenni egy ember életében. Én hiszem azt, hogy Pál egy nagyon jó elbeszélő lehetett, mert azt mondja a Galatákhoz írott levélben, hogy hát én úgy elmagyaráztam nektek, hogy hogy volt a megfeszítés, az Úr Jézus megfeszítése, mint ha pontosan a tíz szemetek előtt feszítették volna meg az Úr Jézust. Itt mégis ebben a levélben azt mondja, hogy én imádkozom azért, hogy adja meg nektek az Úr személyesen, első kézből, első forrásból, hogy ti is értsétek meg ezt a csodálatos titkot, ami előttem olyan fokozatosan bomlott ki, hogy milyen csodálatos Istennek a terve. És vajon mit jelent ennek a titoknak a megértése? Hát két fő dolgot szeretnék itt megemlíteni, hogy mit is jelent ennek a titoknak a megértése. Elsősorban azt jelenti, hogy óriási kiváltság hívőnek lenni. Nagy kincs és nagy ajándék a Jóisten részéről, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe, most nem olvasom ezt fel, mert a testvérek ismerik ezt a szakaszt a Bibliából, de jó ez, hogyha felfrissítjük, mert ez nekünk íródott, ez is, hogy mit is jelent hívőnek lenni, hogy megáldott minket az ő mennyei országának minden áldásával, hogy fiaivá fogadott, hogy örökösei vagyunk. És nagyon sok csodálatos dolgot leír itt Pál apostol. Tehát elsősorban ezt jelenti, testvérek, amikor Isten kijelenti magát, és személyesen bepillantást enged nekünk, hogy meglátjuk azt, hogy milyen csodálatos dolog az Úrhoz tartozni. A másik dolog pedig az, hogy az ellenség földjén élünk, és nagyon sok veszélynek ki vagyunk téve. Amikor Pál apostol hirdette az igét Efézusban, személyesen megtapasztalta ennek az igazságát, hogy milyen veszélyes talajon, milyen veszélyes helyen hirdette ő az igét. Emlékszünk arra a hatalmas ellenállásra, mert Efézus a bálványimádásnak a fellegvára volt, és milyen óriási zendülés támadt, amikor a mesteremberek észbe kaptak, hogy ha Pál tovább hirdet itt az igét, ha minél többen megtérnek ebbe a városba, akkor csődbe megy a vállalkozásunk, senki nem fogja venni azokat a kis Isten szobrokat, és hatalmas csődület támadt, és majdnem kivégezték Pál apostolt és a munkatársait. És úgy fogalmaz egy másik levelében, hogy küzdöttem a fenevadakkal. És Pál apostol talán ezen a missziós ponton érezte a leginkább azt, amit leír itt, aztán a lelki fegyverzettél, hogy nekünk nem test és vér ellen a tusakodásunk. Ezeket az embereket nem lehet érvekkel meggyőzni. Nem lehet meggyőzni őket arról, hogy helytelen a bálványimádás. Itt sokkal nagyobb ellenséggel állunk szembe. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Itt szembesült Pál apostol azzal, hogy milyen veszélyes világban élünk. Hogyan támad a sátán bennünket? Hát ezzel a két gondolattal kapcsolatban jegyeztem meg azt, hogy az egyik nagyon nagy támadása, vagy mondjam azt, hogy hatékony, sajnos hatékony támadása az ördögnek az, hogy sokszor elhomályosítja előttünk a hívő életnek a szépségeit. Hogy nem olyan szép, nem olyan kívánatos a hívő élet. Túl sokba kerül az nekem, hogyha odaszánom az életemet az Úrnak. Túl sok mindenről kell lemondanom? Vajon érdemes-e ilyen áron hívőnek lenni? Maradjunk meg csak úgy takaréklángon, maradjunk meg a gyülekezetbe, még szolgálgassunk is, még végezzünk bizonyos dolgokat, de nem teljes átadással, nem teljes átadott élettel, és nem gyönyörködve az Úrban. És csodálom azt, hogy már az Ószövetségben élő emberek, akiknek nem volt ennyi könyvük és ennyi világosságuk, ami nekünk lehet, vagy ami nekünk van, például Dávid is nagyon sok zsoltárában azt mondja, hogy Uram, én gyönyörködöm Te benned. Én megelégszek azzal, Uram, mikor felébredek, megelégszek a Te ábrázatoddal. Nem kell nekem egyéb semmi. Megelégszek azzal, hogyha gyönyörködök benned, ha elmélkedem a Te csodáidról, ha elmélkedem arról, hogy hányszor meghallgattad az én imáimat, könyörgéseimet, Uram, nekem ez bőven elég. És még sok ilyen igeverset említhetnénk, biztosan a testvérek is tudnak sok ilyen igeverset, amikor Dávid kifejezi azt, hogy mennyire tud gyönyörködni az Úrban. A hívő élet valóban szép, és érdemes hívő életet élni. És szeretném itt azt mondani, hogy akik nem tapasztalták még meg a hívő élet szépségeit, azoknak kívánom azt, hogy tapasztalják meg. Ízleljük meg, hogy mennyire jóságos az Úr. És éppen ma este lehet egy ilyen döntést hozni, hogy én is az Úrhoz akarok tartozni. Én is szeretnék belekóstolni a hívő élet gyönyörűségébe és szépségébe. Az ördög támadja ezt, és el akarja homályosítani, hogy nem olyan szép azért a hívő élet. Vannak árnyoldalai is, és nem kell azt olyan komolyan venni. Az Úr őrizzen meg attól, hogy valamikor is meghomályosítsa az Úr a látásunkat. Legyen drága, legyen értékes előttünk, és legyen egy csodálatos kincs az, hogy az Úr megszólított, megérintette a szívünket, és hogy mi hozzátartozhatunk. Mert nincs ennél jobb, és nincs drágább dolog. Aztán a másik támadása az ördögnek az, hogy ezt a romlott világot, és ezt az ellenséges világot kívánatossá akarja tenni a hívők számára. És azért beszél itt Pál apostol arról, hogy vigyázzatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Milyen fonák dolog, testvérek. Hogy az, ami szép, és az, ami érték, az ne legyen az. Az szürküljön meg, az kopjon meg. És az, ami romlott, és az, ami a pokol felé tart, az legyen kívánatos a hívő emberek előtt. Sok területen támad a sátán. Kívánom azt, hogy adjon az Úr nekünk bölcsességet és kijelentés lelkét ezen a területen is. Hogy ellenálljunk az ördög minden ravasságával szemben. Hogy ne legyen nekünk kívánatos ez a romlott világ. Ennek a szellemisége, ennek a hatása. Bármit is csillant fel előttünk az ördög. Tudjunk nemet mondani. És Krisztus ragyogjon fel nekünk mindig, testvérek. Nem a világ, és nem a mulandó dolgok, és nem az, ami a kározat felé tart, hanem Krisztus, és az ő igazsága, és az ő csodálatos terve ragyogjon fel mindig előttünk. Aztán még az imádságról egy néhány dolgot szeretnék megemlíteni, hiszen ez a témánk most, és ebben az összefüggésben szeretném ezt a néhány gondolatot megemlíteni, hogy Pál egy magasztos célt tárt az efézusi testvérek elé, és természetesen mi előttünk is ezt a magasztos célt tárja fel, és különösképpen megragadott az, hogy imádkozzatok mindenkor a lélek által. Hát imádkozni lehet lélek nélkül is, csak nem érdemes. Mert annak semmi értelme. És úgy az fogalmazódott meg bennem, testvérek, hogy vagy úgy feltettem magamba a kérdést, hogy ki imádkozhatik lélek által? Vagy milyen egyáltalán a lélek által való imádság? Mert imádkozni, gondolom, mindannyian tudunk. Van, aki többet, van, aki kevesebbet, van, aki rövidebben, van, aki hosszabban, van, aki választékosabban, van, aki szűkszavúbban. Valahogyan tudunk imádkozni. Nem is ez a lényeg, hogy hosszan vagy röviden, hogy válogatott szavakkal vagy nem. Hanem egy a lényeg, hogy lélek által történjen az imádkozás. És úgy röviden úgy fogalmaztam meg, testvérek, hogy az az ember tud lélek által imádkozni, aki ezt a két dolgot mindig látja a szemei előtt. Azt, hogy mennyire szép a hívő élet, mennyire csodálatos Istennek a terve, és a másik pedig, hogy milyen veszélyes közegben élünk. És ez a két dolog ott van, testvérek, előttünk, akkor mindig van ima témánk. És akkor tudunk buzgók lenni, egyrészt Isten dicséretére, mindig hála van a szívünkben, hogy Uram, köszönöm, hogy megmentettél engem ebből a romlott világból, és köszönöm, hogy fiaddá fogadtál, köszönöm, hogy a te családodba tartozhatok, és ugyanakkor látni a veszélyt, és imádkozni attól, hogy Uram, őrizd meg engem attól, hogy oda egyenlegyek a világ közé. Őrizd meg attól, hogy hatással legyen rám a világnak a romlottsága. És állandó ima témánk az, hogy minél több ember jöjjön ki abból a romlottságból. Így tudunk lélek által imádkozni. Biztos, hogy más megfogalmazás is van, testvérek, de én ezt szűrtem le ebből az igéből, és ezt világosította meg az Úr előttem, hogy ez a két dolog, hogyha mindig ott van a szemünk előtt, akkor ez frissen, éberen tartja mi ima életünket, és állandóan van ima témánk, amiért buzgón, őszintén és hitelesen tudunk imádkozni. Aztán említés tovább Pál apostol, hogy imádkozzatok minden szentekért. Vajon miért kell imádkozzunk minden szentekért? Megtörténhet az hívő gyülekezetben is, hogy feszültségek támadhatnak testvérek közt. Talán akaratlanul is megsértjük egymást, olyat mondunk, vagy olyat teszünk, ami sértő, bántó lehet egy másik testvér számára. Ez az imádság fegyvere egy olyan fegyver, ami lefegyverez bennünket, testvérek. És ha neheztelünk valakire, vagy ott van egy feszültség a szívünkbe, a legjobb módszer arra, hogy oldja a feszültséget az, hogyha imádkozunk érte. Sokféleképpen lehet levezetni a feszültséget, sokféleképpen lehet beszélgetni egymásról, családban is, de ez az igazi hatékony módszer arra, hogy a feszültségek eltűnjenek, hogyha az Úr elé visszük, ha imádkozunk egymásért. Imádkozunk minden szentekért. És Pál apostol azt is mondja, hogy én érettem is imádkozzatok. Hogy adassék nekem szó. És testvérek, úgy hiszem, hogy Pál apostol nem azért kérte a testvéreket, hogy imádkozzanak érte, hogy tudja gördülékenyen prédikálni, és nehogy beleakadjak a prédikációba, és megszégyenüljek, hanem hogy adassék nekem ige, adassék nekem kijelentés. És tovább mondja Pál apostol az, hogy bátorsággal szóljam az igét. Ezen is elgondolkoztam, testvérek, hogy vajon miért kéri ezt Pál apostol? Vajon egy gyáva ember volt? Nem hiszem, hogy gyáva ember lehetett. Mert aki annyi gyülekezetet alapított, meg olyan kitartóan pásztorolta és gondozta, lelki gondozta a testvéreket, én nem hiszem, hogy egy gyáva ember volt. Hanem itt Pál apostol főként arra utal, hogy imádkozzatok értem, testvérek, hogy ne kopjon meg az üzenet. Bátorsággal, határozottsággal, meggyőződéssel tudjam mindig átadni azt, amit az Úr adott nekem. Pál apostol akkor bilincsbe volt. Azt mondja, még bilincsbe is. Még betegen is. De akkor is, ne kopjon meg az üzenet az én ajkamon. Úgy mondjam, akár egészséges vagyok, akár beteg vagyok, akár szabad ember vagyok, akár börtönbe vagyok, mindig úgy mondjam, ahogyan azt kell. Mert Pál apostol vágyott arra, hogy Isten igéje legyen élő és ható, és bárhol prédikált, bármit mondott, és tudjuk azt is, hogy nagyon hatékony szolgálata volt a császár udvarába, mert ott is sokan megtértek. A katonák közül, a császár udvarából való közül, erre van utalás a Bibliában, hogy hívőkké lettek, azok az emberek. És Pál apostol kihasznált minden lehetőséget arra, hogy az élő igével elérje az embereknek a szívét. Kívánom, testvérek, hogy éljünk az imádság fegyverével. Csodáljuk azt, és csodálkozunk rá minden nap arra, hogy milyen gyönyörű, és milyen szép, és milyen kiváltság az, hogy az Úr népéhez tartozhatunk. De ugyanakkor lássuk meg azt is, hogy egy veszélyes terepen élünk, ahol állandó ima készültségbe kell legyünk azért, hogy ne tudjon minket lefegyverezni a sátán, legyőzni, hanem Isten csodálatos terve, amit Pál apostol azt mondta, hogy titok, és ami előtte annyira csodálatosan megvilágosodott, ez világosítsa meg az Úr előttünk minden nap, ez bontakozzon ki a mi életünkben is, és szolgálatunk másokat is, és sok embert elérjen. Amen. Egy éneket fogunk énekelni, és megkérjük Vékás testvért is, hogy amit az Úr szívére helyezett, jöjjön ide előre is, kérjük szeretettel.
Megismétlem ezt a három verset. Minden imádsággal és könyörgéssel, imádkozva minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát, amelyért követséget viselek láncok között, hogy bátran szóljak arról, amiképpen kell szólanom. Vannak parlamentek, kormányok országokban, nálunk is így van, hogy a méltóságban levőket bizonyos védettség alá helyezik, és őket nem lehet elítélni, nem lehet börtönbe tenni, mert a diplomáciai védettséget élveznek. És valaki diplomata elmegy egyik országból a másikba, nem lehet csak úgy akár, hogy velük elbánni, mert diplomáciai védettséget élveznek. Azt mondja Pál apostol, ő ezt nem élvezi. Azt mondja itt az igében, hogy amelyért követséget viselek láncok között, hogy bátran szóljak arról, amiképpen kell szólanom. Pál apostolt megláncolták. Bilincsbe verték. A világ legjobb hírét mondta el az embereknek. A világ legcsodálatosabb személyéről, Jézus Krisztusról beszélt, és nem élvezett diplomáciai védettséget. Láncok között volt Pál apostol. Csupán folytatnám azt a gondolatmenetet, úgy is mondtam, hogy ha Isten megengedi, hogy itt legyek, egy néhány mondatban zár szót mondanék, nem azért, hogy az enyém legyen az utolsó szó, hanem azért, hogy az Istené legyen az utolsó szó. Ha testvéreim mondták volna, akkor is lehetett volna ez. Kedves testvéreim, ebben az igében az van legalább négyszer írva egy kis szócska, hogy minden imádsággal, minden időben, minden álhatatossággal, minden szentekért. Hogy létezik az, hogy pontosan az evangélium kavarja fel ennyire az embereket, és ennyire dühíti fel az embereket, hogy mikor Pál apostol beszél arról, hogy milyen nehéz időben élünk, és hogy milyen világban élünk, akkor a legnagyobb ellenségeskedést úgy látszik, hogy nem a pénzügyi dolgok, nem az gazdasági dolgok, hanem az evangélium miatt, dühödtek a legjobban az emberek, és álltak ellene Pál apostolnak, és tették láncok közé őt. Miért van ez, hogy ennyire dühíti, ennyire piszkálja, ennyire felkavarja az embereket, hogy készek a Pál apostolt, ugye, láncokba verni, mert az evangéliumot hirdeti. Miért van ez? Miért van ez? És csak az efézusi gyülekezetben volt ez? És csak a Pál apostol idejében, ezelőtt 2000 évvel? Most is. Mi, ha felvesszük, drága testvéreim, amiről testvérünk beszélt, az Istennek minden fegyverzetét, és teljes harc menetbe vagyunk, mi olyan veszélyes emberek vagyunk a sátánnak, az ördögnek, e világ fejedelmének, mert Isten után ő e világ fejedelme. Isten az uraknak az ura, a királyoknak a királya, a sátán pedig e világnak az istene. Igaz, hogy Isten megengedi, hogy egy bizonyos ideig elmenjen a sátán, nagy hatalom. Isten mindenható, a sátán pedig nagy hatalmú. A sátánnál nagyobb hatalmú nincsen, csak az Isten. Amikor te és én élek itt ezen a földön, egyszerűen élek, egyszerűen létezek, dühödik a sátán, dühödik a pokol. Mert azt szeretné az embergyilkos, hogy mindenkit megöljön, mindenkit a pokolba vigyen, és mindent elkövet ezért. Ezért van, hogy Pál apostol kéri a testvéreket, hogy amit Isten a testvéreknek adott, nekünk adott, azt mind öltözzük fel. És ez a felöltözés az imádság légkörébe történik. Ahogy beléptem a gyülekezetbe, Sámuel beszélt a katonaságról. Hát most már nem nagyon lehet példázgatni a katonasággal, mert már mindjárt nem tudják a gyülekezetnek egy része, hogy mi az, hogy katonaság. Csak olvastak innen, onnan, de nem tudják, hogy mi a katonaság. De akik voltak katonák, tudják azt, hogy hogy kellett felöltözni, és milyen légkörbe. Melyik katona volt az, akinek szabadott felöltözni, vagy szabadott magára szedni a fegyvert, és nem volt nyitva az ablak? Reggel, mikor felkelt a katona, mikor fújták az ébresztőt, azonnal ki kellett nyitni az ablakokat, szellőztetni kellett. Az imádság légkörébe kell felvenni ezeket a fegyverzeteket. És ezt nem lehet felvenni csak az imádság légkörébe. Az imádságról beszélt a testvérünk, és beszélhetünk mi is. Az imádság nem kevesebb, és nem több, mint az élő Istennel való személyes beszélgetés. Beszélek hozzá, beszél hozzám. Beszél hozzám, válaszolok neki. Most is, ebben a pillanatban a te lelked vagy beszél az Istennel, vagy nem beszél. Ebben a percben lehet, hogy éppen dühít téged az evangélium. Mert azt mondják, és azt mondja Isten, hogy meg kell térni. Hogy nagyon veszélyes helyzetben vagy. Kedves fiatal, kedves idős, aki nem tértél a jó Istenhez, és az a titok szerint, amiről szó van. Ez nem egy olyan dolog, ez az evangélium titka, hogy ezt csak így meg lehet érteni. Ezt a lélek által, a lélek ad kijelentést. És folytatnám azt a gondolatot is, hogy a lélek által imádkozni azt is jelenti, hogy pontosan akkor mondok bűnbánó imát, amikor bűnben vagyok. Nem mondok bűnbánó imát, amikor nem fáj a bűnöm. A lélek által imádkozni azt jelenti, hogy a lélek megmutatja, hogy most bűnben vagy, és ad kegyelmet, megszomorodást a lélek által. Mert azt mondja, minden időben, minden imádsággal és könyörgéssel, és ide tartozik a bűnbánó ima. Vajon kinek kellene mondjon ma este bűnbánó imát? Nekem egynek kell mondjak. Nem azért, hogy üdvözítsen Isten, mert üdvözített, áldott legyen az ő szent neve, de azért, mert nem minden időben, nem minden szentekért, nem minden álhatatossággal tudtam imádkozni, pedig ezt készített el Isten nekem. Felemelt Pál apostol szintjére. Felemelt a lélek szintjére az Isten. Áldott legyen a szent neve. Ó, bár az egész gyülekezet mondhatná nagy örömmel és alázattal. Amen! Áldott legyen az Isten szent neve, hogy felemelt engem és téged a lélek szintjére. Amikor nem az eszeddel, hanem a lelkeddel érzed a lélek munkáját, tapasztalod a lélek munkáját, átjár a lélek, Isten drága lelke, és bármit mond más, te bűnbánó imád tartasz, mert azt mondja a lélek. Aztán könyörgés a lélek által. Amikor ott állok Isten előtt, és hiszem, hogy most megidézem a mindenható Istent, például a Szingapurban lévő testvérekért, vagy az Albániában lévő testvérekért. És én most a lélek által érzem azt az indítatást, hogy most imádkozzak, áld meg az Albániában élő szenteket, testvéreket, személyesen, és mondom a nevét, ha tudom a nevét, személyesen áld meg, és én tudom azt, hogy most Isten az ő áldó kezét teszi rá, mert a lélek által imádkozok. és azt mondom, hogy áld meg Kasza, Kiskasza Katalin testvérnőt, aki el van csüggedve, aki beteg, és áld meg, Uram, őt most. Mert a lélek ingít engem, hogy én imádkozzak, nem parancsolok a lélek által Istennek, de a lélek indít, hogy összekapcsolódjak vele, és közben járó imád mondjak. Áld meg, Istenem, őt, és akkor én hiszem teljes szívvel, hogy megáldja őt. Vagy áld meg azt, akinek a családban háborúság van az evangélium miatt. És a lélek által mondhatom ezt, mert nem egy okoskodás, nem egy emberi elgondolás. Tegnap vagy 45 percet beszéltem valakivel telefonon, és elkezdte a sírás, mikor befejeztük, mert azt mondja, hogy mondjak egy imát. Szent volt ez is, aki kérte, hogy mondjak egy imát. És mondtam, én mondok egy imát, de miért nem imádkozol te? Akarom hallani a te imádat. Mondom, az a bajom, hogy úgy gondolom, hogy te most bálványozzal engem. És akarod hallani az én imámat, és egy szertartásos imát akarsz hallani. Kérlek, imádkozzál te is. Nem, de olyan jó, hogy ha te imádkozol. Mondom, én imádkozok, de nehogy abba a nyomorúságba essél, hogy egy szertartásos imával megelégedj. Mert az imába beszélgetünk a mindenható jó Istennel. És elkezdett sírni, és elkezdett imádkozni. És akkor éreztem, hogy a lélek által, és mondta, Uram, bocsáss meg, hogy a Vékás testvér imáját imádtam. És azt gondoltam, ha ő imádkozik, akkor az biztos erősebb, mint az enyém. Lehet erősebb? Lehet, hogy Isten megáld, hogy abban az időben, akkor én jobban álljak lelkileg, de nem szabad. Nagyon fontos, testvéreim, hogy nagyon mélyen elgondolkozzunk ma este, hogy én mikor imádkozok, te mikor imádkozol, valóban az élő Istennel beszélek. Valóban az élő Istennel beszélek. És mindig. Aztán, hogy adassék szó számnak megnyitásakor. Elgondolkoztam, amíg ott ültem, hogy milyen illusztrációt használjak, és arra gondoltam, hogy egy férj és feleség, ha elkezdenének beszélgetni, és azt mondaná a férj a feleségének, tudod, én nagyon szűkszavú vagyok, és hogy várj meg, hogy hozzam a jegyzetemet, leírtam, hogy mit mondjak neked. Minden szerelmi vallomás előtt hoznék egy füzetlapot, mert hogy én nekem kevés a szók nincsen. Minden csók előtt hoznék egy lapot, és elmondanám a lapról, elolvasnám, hogy miért csókollak meg. Tudom, még azt is tudom, hogy ezekre esetleg ez a közvetlen családias megnyilvánulásom is valakit bosszanthat, de úgy néz ki az az ember, aki nem tud Istenről szabadon a lélek által beszélni, csak ha leírja. Várj meg, Istenem, mert nem tudom elmondani. Egyszer írjam le. Egyszer írjam le. Pál apostol azt mondja, adassék szó nekem a számnak megnyitásakor. Pál apostol tudta, hogy a prédikáció, az ige mondata, a Jézusról való bizonyságtevés, arról, ahogy ő látta is, hogy a lélek kilent jelentette Jézust, azt ő nem tudja szavakba önteni, és nem is tudja leírni, csak ha adatik szó neki a lélektől, hogy ő azt mondja, amit kell mondani Jézusról. Micsoda lelki légkör. Micsoda imádság légkör. Micsoda alázat. Nem tudok énekelni. Olyan szépen énekeltetek ezt, hogy szakíts időt az imára, olyan szép volt. Az én megállapításom szerint technikailag majdnem kifogástalan volt. A lelki oldaláról nem beszélek. Ezt mindenki maga döntse el. Ezt mindenki maga döntse el. Adassék nekem szó. Nem tudok énekelni. Nem tudok énekelni, hogy az a mennybe jusson. Nem tudom úgy önteni szavakba, nem tudom a szívemet úgy beletenni a szavakba, ha nem adatik nekem szó. És befejezem azzal, azt mondja itt a Jóisten igéje, hogy bátorságosan ismertessem meg az evangélium titkát. És hogy szóljam úgy, ahogy van ott a végén. Ahogy kell szólanom. Ki határozza meg ezt, hogy ahogy kell? Ki határozza meg ezt, hogy kell szólni? Hangosan. Igen, de nem csak téged vezet az Isten lelke. Másnak is adatott az Isten lelke. Hogy állapítom meg, hogy úgy szóltam, ahogy kell? És nem úgy, ahogy megrendelték. És nem úgy, ahogy esetleg egyik meg másik kívánná. Honnan állapítom meg? Hogy tudom megállapítani azt, hogy úgy szóltam, ahogy kell? Mert Pál apostol azt mondja, imádkozzatok, én értem is, hogy bátorságosan ismertessem meg az evangélium titkát, és úgy szóljam, ahogy kell a szólanom. Ki állapítja meg? Maga Isten lelke. Teljes békesség kell legyen a lelkembe, teljes szeretet kell legyen a lelkembe, teljes meggyőződés kell legyen a lelkemben, hogy ha nem szólom, akkor elkárhozik az illető, mert nem jut információhoz. És a másik dolog pedig az, hogy meg kell lássam, és ez nagyon fontos, meg kell lássam, hogy nincsen egy jó ember sincs ezen a földön, aki a mennyországba juthat Jézus Krisztus nélkül. Nagyon-nagyon mellé hajtanak azok az emberek, akik úgy szólnak, ahogy az emberek megrendelik. És itt az van, mindenkiben van egy kis jó, mindenkit lehet nevelni, mindenkit lehet igazítani, nem kell meghalni és feltámadni, hanem lehet az embereket neveléssel a mennybe juttatni. Úgy kell szólni, hogy minden ember megérezze, megtapasztalja, Krisztus nélkül egy elveszett ember, nincsen kivétel, senki. Úgy kell szólni, és ez az, hogy mindenki felismerje, hogy számára is van kegyelem. Úgy kell szólni, hogy mindenki el tudja fogadni, vagyis legalábbis közel férhető legyen számára az evangélium. És akkor jól szóltam. Akkor úgy szóltam, hogy kell. Ha mindenkivel közlöm, hogy bűnös ember, ha mindenkivel közlöm, hogy Isten szereti, ha mindenkivel közlöm, hogy Isten neki megbocsát, akkor úgy szóltam, ahogy kell. Ha pedig ezt nem csinálom, akkor nem úgy szóltam, ahogy kell. Az evangéliumot nem szabad felhígítani. Az világgal való barátság, hogy van? Ellenségeskedés Istennel. Mi köze van Krisztusnak Béliállal? Mi köze van a hitetlennek a hitet a hívővel? Hol van ez a barátság? Tiszteljed a hitetlen embert. Becsüljed a hitetlen embert. Szeressed a hitetlen embert. De tudjad, hogy elkárhozod. Ha ezt nem szólod, akkor nem úgy szólsz, ahogy kell. Isten segítsen meg mindannyiunkat, hogy az ő drága, szent lelke által ezen az estén kapjunk kijelentést, hogy mi a lélek által imádkozunk, és a lélek által szólunk, és hogy Ne féljünk attól, hogy minket is betölt Isten lelke. Ne féljünk ettől. És ne gondoljuk azt, hogy feltétlen felfúdalkodást jelent az, hogyha valakit betölt az Isten szent lelke. Itt nem arról van szó, hogy nyelveken kell szólni, itt nem arról van szó, hogy fejre kell állni, itt nem kell arról van szó, hogy annyira kell tusakodni, hogy az embernek megzavarodik. Nem, egy normális beszélgetés az Istennel. Egy normális beszélgetés a mindenható Istennel. Olyan nagy dolog, olyan sokat mond ez a jó Isten igéjeit. Legyen áldott az ő szent neve, dicsőség Istennek, hogy te is, én is beszélhetek vele az élet legaprólékosabb dolgaiba. Pál apostol bilincsek között volt, nem imádkozott a bilincsek lehullásáért, hanem azért, hogy tudja szólni az Isten igéjét úgy, ahogy kell a lélek által. Legyen a mi kívánságunk is ez. Amen.